felkészültebb soha. Bocsánat így a lazaságért, de többnyire ezt így csináljuk, úgyhogy sziasztok. Volt egy nyári szünetünk, és ez megtette a hatását. Akik jártak, azok is elfelejtették. Úgyhogy azt hiszem ez a második alkalom a nyári szünet óta, igaz? Ernő volt egyszer, és akkor elvileg innentől töretlenül, amíg az Úr vissza nem jön, vagy jövő nyárig legalábbis, eredményes élettalálkozó minden pénteken fél öttől fél hatig a Golgota utca 3-ban, és kérlek, látogass meg minket, ha rendszeresen nézed a felvételeket, vagy ha csak egyszerűen elég merész vagy ahhoz, hogy ide gyere, akkor gyere, ígérjük, hogy nem fogunk bántani, de nagy élmény lesz, élvezni fogod, és Ernő most nincs itt, üdvözletét küldi mindenkinek, és a lelkemre kötötte, hogy szeretettel üdvözöljek mindenkit ország határainkon, innen és túl, közelieket és távoliakat. Az élet ösvényein sorozatban fogunk tovább menni. Ez már egy olyan sorozat, amit mióta csinálunk? Mióta? Sok hónapja, mindegy. De azt hiszem, hogy ez egy olyan gondolatkör, aminek igazából sosem jutunk a végére, de azt gondolom, hogy egy új fejezetet nyitunk, mégpedig azt hiszem, hogy ez a negyedik lépés lesz, vagy az ötödik, most mindegy, ebben ne zavarodjunk bele, azt hiszem az ötödik már a hatból, és ennek a témája a saját életünkkel való bánás. Oké, ez így bonyolult, a zanzásított cím az, hogy a kereszt, de erről fogunk beszélni, és óriási jelentősége van az életünkben. Úgyhogy, ha nem bánjátok, akkor mondanánk egy imát, ezt vallásos kötelességünk is előírja, de amúgy meg jobb lesz tőle az üzenet. Úgyhogy mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, hogy tanulhatunk az életről, hogy tudhatjuk, hogy nem vagyunk egyedül, hogy te gondoskodsz rólunk, hogy törődsz velünk, hogy olyanok lehetünk, mint a boldog gyerekek, akik a szüleik óvó biztonságában önfeledten és szabadon élhetnek. Úgyhogy arra kérünk, hogy az elkövetkező perceket használd arra, hogy téged jobban megismerjünk, hogy veled egy valódi és mélyebb kapcsolatba kerüljünk, és hogy aztán csak jobban éljünk. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében, ámen. Oké, a témánk tehát a kereszt, és ne ijedjetek meg, nagyon jó lesz. Ez egy kicsit mély téma, egy olyan, ami első ránézésre nem tűnik hasznosnak. Első ránézésre nem mindig értjük, hogy miért ez a nagy durranás. Tehát ez miért, tehát ettől nekem miért lesz jobb? Ez nem csak valamiféle vallásos, nem is tudom, rituálé, vagy nem rituálé, hanem mi ez, amikor valamit így megszokásból csinálsz, ilyen rutin, nem is tudom, közhely, a kereszt, nem is értem az egészet. És most te azt mondod nekem, hogy az életem érvényesülésének, már-már a boldogságomnak a kulcsa, lehet, hogy mondani a gerince, az élet ösvényein sorozatban az egyik mérföldkő, az pont a kereszt. És én azt mondom, hogy igen. Úgyhogy van egy versünk, ezt meg fogjuk nézni. Ez 1 Korintus 7-ben van. 1 Korintus 7, 28-tól fogjuk olvasni. De 29-től kezdődik a gondolat, amiről beszélni szeretnék. Viszont mielőtt ezt elolvassuk, hadd mondjak egy pár szót a keresztről így általában. Ugye az egyik, azt tudjuk, hogy a kereszt egy olyan vallásos jelkép, amit a keresztények használnak. Tehát a templom tetején többnyire keresztek vannak, akkor nagyon sokan hordanak keresztet a nyakukban. Nagyon sok családban, otthon a házban, kint van egy fakereszt a falon. És a legtöbben tudjuk, hogy a kereszt az a, nem is tudom, az a jelkép, amin Jézus van fölszegezve. És azt hiszem, hogy a modern ember számára ez tényleg nem több, mint egy vallásos, nem is tudom, jelkép. Egy vallásos jelkép. De valójában történelmi szempontból a kereszt egy kivégzési eszköz volt. Ez olyan, mintha embereknek a lakásában mondjuk egy meghurkolt kötél lenne felakasztva. Vagy mondjuk egy ilyen kis mini villamosszék. Vagy egy giotin. Tehát egy giotin, tudod? Sanyi, mi van a faladon? Hát egy giotin. Egy ilyen kicsi giotin. És Jézus feje is ott van mellette. Látod, az ott a feje? A kereszt egy kivégzés, morbid vagyok, tudom, de a kereszt az egy kivégzési eszköz. És mint ilyen, az egésznek a jelentése és jelentősége minden más, csak nem felszínes. Tehát amikor azt mondjuk, hogy kereszt, és Jézus Krisztus a kereszten, akkor ez az egyik legzavarba ejtőbb és egyik legmélyebb gondolat, amiről csak beszélhetünk. És nagyon fontos, hogy értsük, hogy ez mit jelent. És nem fogom ezt most ragozni, de alapvetően ugye az a fickó, aki föl van szegezve a keresztre, az maga Isten. És ő ott azon a kereszten nem díszelek, hanem éppen meghal. Úgyhogy a kereszt alapvető gondolata az, hogy Isten meghalt. És ha egy picit jobban ismerjük a sztorit, János 3.16-ból tudjuk, hogy Isten nem csak úgy meghalt, hanem hogy értünk halt meg. Tehát a halálának az oka, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a célja, az te meg én voltál. Voltam. Hogy kell ezt mondani? Mindegy. Te meg én voltam. Így jobb. És ismerjük az evangéliumot. Az evangélium egy örömhír. Annak a híre, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, az el ne veszten. És az egyszülött fiát adta, az ezt jelenti, hogy halálra adta. De miért kellett szegénykét halálra adni? Azért, mert amúgy nekünk kellett volna meghalnunk. Ugye a bűnnek, az életünk céltévesztéseinek, az Isten elleni lázadásunknak, a gyilkosságainknak, hazugságainknak, házasságtöréseinknek, irigységeinknek, és nem tudom mi mindennek, amivel széttoltuk a világunkat, az ára, a zsoldja, az a halál, az Istentől való örökös elválasztódás. És Isten azt mondta, hogy én szeretlek titeket, én nem akarom, hogy meghalljatok, úgyhogy tennem kell valamit. A szőnyeg alá nem söpörhetem, mert akkor igazságtalan lennék, de kifizethetem az adósságot helyetted. És ez történt a Golgotai kereszten. Isten meghalt az emberért, hogy az embernek ne kelljen. Aki hisz Jézus Krisztusban, ő benne, mint helyettesítő áldozatban, ő benne, aki meghalt, érted és értem, azért, hogy én szabad lehessek, hogy nekem ne kelljen meghalnom, annak örök élete van. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi a feltétel? Nagyon egyszerű. Hisz benne. Elhiszi. Valóságnak tartja. Rátámaszkodik. Megérti egy pillanatra, hogy minden el volt tolva, és minden rendbe lett hozva a kereszten. De a keresztnek van egy másik oldala is. Mert ha Isten csak meghalt, akkor az elég nagy, használjuk a szakszót, szívás. Igaz? Mert mit ér nekünk egy halott Isten? Mert a mi olvasatunk szerint az, aki meghal, az kilép a képből, kilépett a képből, nincs több szerepe benne, ennyi, aranyos volt, idejött, meghalt, elment, kész. És megint itt vagyunk egyedül. Ki vannak fizetve a bűneink, szuper, de Isten nincs sehol. De a sztori nem a halállal ért véget, hanem a feltámadással, illetve azzal kezdődött újra. Ugye az igazán nagy üzenete a keresztnek az, hogy ott Jézus Krisztus meghalt, de eltemették, és 3 nappal később feltámadt. És ez egy történelmi tény, megbojdult az egész akkori Izrael Jeruzsálemben forradalom lett, mert látták a feltámadott Jézus Krisztust. És azok a tanítványok, és azok az emberek, akik azelőtt meg akarták feszíteni, akik elhagyták, csalódtak benne, azok kint voltak az utcákon, és akár az életük árán is hirdették, hogy Jézus Isten, mert amit ígért, hogy bár meghal, eltemetik, de harmadnap fel fog támadni, megtörtént, láttuk, beszéltünk vele. Egyszerre több mint 500 embernek jelent meg, de a tanítványainak számtalanszor, több mint 40 napon át, jól mondom, 40 nap, igaz? És ez a mi sztorink is. Mi ővel együtt meghaltunk, ha hittünk ő benne, akkor egy természetfeletti módon ott voltunk vele a halálában, az eltemettetésében és a feltámadásában. Ami annyit jelent, hogyha valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor bizonyos értelemben elbánt a régi életével, és kapott egy vadonatújat. És erről fogunk beszélni. És ez brutálisan jó. Nekem van egy trabantom. 25 éves. Lehet vele villantani. Egy igazi papírtrabant, két ütemű. Hogy? Nincs, de mondom. Olyan jól hangzik. Tudod, egy férfinak fontos, hogy milyen kocsival közlekedik, és nekem van egy papírtrabantom. És tudod, ha villantani akarok, akkor csak adok egy gázfröccsöt. Füstfelhő körülvesz, néhány ember köhögni kezd. Ez az én régi életem. Az enyém, szeretem. Nem olyan jó, nem olyan fényes, nem olyan gyors, nem olyan erős, kicsit mérgező, nem túl biztonságos, de az enyém. És az a csere, amiről Isten a kereszten át beszél, az az, hogy a régi életem helyett kaphatok egy újat. És hogyha most az autós példát vesszük, akkor nem tudom, mondjátok, melyik a legdrágább, legminőségibb, legspécibb autó, amit ma a világon gyártanak. Nem tudom, biztos valamilyen kis darabszámú, ilyen egyedileg kézzel készített, nem tudom, 3 millió vagy 5 millió eurós félig versenyautó. Na, azt kaptad a trabi helyett. Egy új életet. Ami még mindig te vagy. Csak a te-nek egy, és nem tudom, milyen szót használjak, feltuningolt? Nem feltuningolt. Megtisztított? Igen, megtisztított. Ideális? Igen, a tenek az ideális, az isteni változatát. Egy új embert. Valójában azt, aki te a terv szerint mindig is voltál. Belegondoltál már ebbe? Hogy Istennek volt egy elképzelése rólad, ő az örökkévaló múltban látott téged valamilyennek, és az, aminek ő téged látott, az tökéletes volt. Abban nem volt hiba. Ugye én szép vagyok, én gyönyörű vagyok, én nagyszerű vagyok Isten elképzelésében. Az eredeti genetikai kód, amit ő kitalált, és aki én testileg lehetnék, az én lelkem, ahogy ő megalkotta, aki én a személyiségemben, a jellememben lehetek, az tökéletes. Én tökéletes vagyok. Csak eltoltam magam az elmúlt években. A bűn eltolt engem, a világ, amiben éltem, sebeket ejtett rajtam, és örököltem egy bűnös természetet, egy céltévesztő, önpusztító, rengeteg gondot okozó gépezetet az elképzeléseimmel, és mindennel együtt. Egyszerűen egy katasztrófa vagyok. Hányan láttátok melyik az a film, milyen Nielsen, Leslie Nielsennel a 2,5 pisztoly, vagy mi az, nem tudom. Mindegy, nem tudom. Ismerjétek a szereplőt? Ilyen szőkehajú, humorista. Az ő filmjeimben szoktak lenni ilyen lehetetlen burleszk jelenetek, hogy mit tudom én, a fickó lopakodik be ilyen titkos ügynök, és épp el akarja kapni a gangstert, és a konyhában rátenyerel a mi az a serpenyőre, az kiborul, megégeti, felugrik, leveri a polcot, a polc rázuhan, aztán belenyúl a nem tudom mibe, és 2 percen belül a fickó majd, hogy nem holtan fekszik, ott miközben semmi nem történt. Ez vagyok én. Ez vagyok én. És persze, kívülről nem mindig látszik, és egész jól tartom magam, de valójában a lelkemben, én bennem van egy csomó minden, amit részben szerethetek, ami az enyém, amire büszke lehetek, de ugyanakkor van egy csomó minden a lelkemben, ami egy őszinte pillanatomban nem tudok a barátomnak nevezni. Gondolatok, szokások, hozzáállások, amik igazából megrabolnak, amik fájdalmat okoznak. Hányan voltatok már féltékenyek? Féltékenység. Én voltam. Egy pusztító érzés. És valójában egy feltételezgetésen alapul. A másik lehet teljesen ártatlan. Semmi nem történik. Semmi. Minden rendben van. Teljes a biztonság. De ott van bennem egy gyanú, egy rágó félelem. És azt, ami édes volt, keserűvé teszi, azt az életet, ami élhető lett volna, azt elpusztítja. És akár el is pusztíthatja. Mert a gyanakvásomban, a félelmemben megtámadom azt, akit szeretek. És én pusztítom el a saját kezemmel a kapcsolatot. Vagy ott van például a félelem, az aggodalom. Értem, ha lenne egy üveggolyónk, és belenézhetnénk a jövődbe, a jövőd gyönyörű, nagyszerű dolgok várnak rád, egy boldog életet fogsz élni, minden rendben van, minden rendben lesz, de ezt most nem tudod. És az összes lehetséges jövő alternatíva közül a legnegatívabbat veszed elő, és azt gondolod végig, és azon gondolkozol, és megjelenik a félelem a lelkedben a holnaptól, az aggodalom, mi lesz, ha nem fognak szeretni, mi lesz, ha nem lesz elég munkám, mi lesz, ha nem viszem elégre, mi lesz, hogyha, ha, mi lesz, ha... Mi lesz, ha, és elkezdek félni, és az aggodalom elpusztítja a mai napomat, és aztán holnap megint elpusztítja a mai napomat, és aztán holnap megint elpusztítja a mai napomat, és aztán holnap megint elpusztítja a mai napomat, az aggodalom. És mit pusztított el? Elpusztította minden napomat. A félelem egy lehetséges rossz jövőtől. Ott van a gyűlölet. Ott van a gyűlölet a meg nem bocsájtással, hogy te megbántottál, emlékszem rá, hogy mondhattad azt nekem? Az egy sebet ejtett a lelkemben, hogy mondhattad azt nekem? Hogy tehetted ezt velem? És haragszom, és ott a harag. És a harag, ahogy egyre többet gondolkozom rajta, ahogy elmélyed, úgy gyűlölet lesz belőle. Gyűlölet, ami egy olyan méreg, amit a másiknak szánok, de magam veszem be. Mert ő nem tud róla, ha csak nem veszekszem vele minden nap, de én tudok róla, én ezzel kelek, ezzel fekszem, haragszom, haragot tartok, és mérgezem magamat, miközben a másikra haragszom. És ez ott van bennem, és nem is mint amikor egy rágógumi ráragod a kezedre, nem tudod levenni, egyik kezedről megy a másikra, akkor ott van a meg nem bocsájtás. A meg nem bocsájtás. Ugye értem, valami, ami történt 10 évvel ezelőtt, és még mindig emlékszel rá, még mindig előjön, néha felébredsz éjjel, és ott a rossz érzés a gyomrodban, emlékszem arra, hogy ott mi történt. A meg nem bocsájtás, amikor nem tudok dolgokat elengedni, amikor egy hátizsákkal járom az életemet, amiben egyre több szemét van, egyre több kacat, egyre büdösebb, egyre nehezebb, és így élem az életemet. Értem, ehhez nem kell egy rossz társadalomban lenni, ehhez nem kell, tudod, a világ összeesküdött ellenem, ez én vagyok, ezt érted? Ezt én produkálom. Én teszem tönkre az életemet. És hogyha elég közel jössz hozzám, akkor a tiédet is. Sziasztok! Ha elég közel jössz hozzám, akkor a féltékenységemmel, a haragommal, a meg nem bocsájtásommal, az aggodalmammal, és nem tudom mi mindennel találkozhatsz közvetlen közelről. Gyertek nyugodtan, akár ide, ahova csak szeretnétek. Lehet, gyertek közelebb. Át fogom rakni a pulpitost az irányba. Na, figyeljetek. Mondjunk még valamit. A kívánság. Oké, a kívánság. A kívánság. Lehet akár szexuális, de lehet akár, hogy mondják ezt, anyagi jellegű, tehát, hogy birtokolni dolgokat. Oké, az egyik inkább biológiai egy mélyebb lelki oldalról jön, a másik inkább társadalmi, inkább életvitel, kulturális oldalról jön. De mind a kettő ugyanolyan módon tud gyötrő lenni. És amíg csak kérésként, vágyként van ott, addig egy kicsit nézhet ki úgy, mint egy álmodozás, egy klassz jövőkép. De jó, nekem egyszer lesz karrierem, egyszer lesz nagy házam, egyszer lesz nagy kocsim, egyszer lesz nagy nevem. Nekem, tudod, lesz gyönyörű férjem, gyönyörű feleségem, és szerelmesek leszünk, és sok gyerekünk lesz, és minden csodálatos, és tudod, és elképzelem a nász éjszakát, és kívánság, gánő, amely valami olyasmit mond, hogy meg kell, hogy kapjam, enyém kell, hogy legyen, és ha nem lesz az enyém, ha nem kapom meg, akkor nem teljes az életem, akkor ki vagyok semmizve, illetve konkrétan eljut arra a pontra, ahol fizikailag, mint amikor valaki drogos és leveszik a cuccról, nem tudok nélküle élni. Úgy értem, fizikai szenvedést élek át a kívánság miatt. Akár legyen az pénzügyi, vagy akár szexuális, bármilyen. De hát, Sanyi, ez normális. Persze, hogy normális, de attól szívok. Úgy értem, a meg nem elégült kívánság gyötrelem nap mint nap, napról napra. És akkor ugye a szexel egyszerűbb, mert a mai világ nem csinál belőle gondot. Csak egész egyszerűen keresek magamnak valakit gyorsan. Cák, és megelégítem magamat. Micsoda kapcsolat. Te lehettél az, akivel elintéztem egy szükségemet. És persze a mai világban a legtöbben így állnak hozzá, úgyhogy senki sem csalódik. Így néz ki kívülről, de belül valami borzalmas történik. Belül valaki, aki Isten képére lett teremtve, aki valójában egy hercegnő és egy herceg, valaki, aki a lelke legmélyén arra született, hogy méltósággal, nagyszerűséggel éljen, eladja magát egy falat kenyérért. Ahol, amikor eladta magát, valami elpusztul benne. Majd, hogy nem jóvá tehetetlenül. Minden egyes alkalommal valami elpusztul. Abból a valakiből, aki egy beteljesedett életet élhetne. A kívánság úgy tűnik, mintha könnyen megoldható lenne, de ha megoldom könnyen, akkor óriási árat fizetek érte, ha meg nem oldom meg, akkor gyötri a napjaimat. Szívok. És akkor mi van az anyagi kívánsággal? Ugye mindannyiunknak gazdagoknak kéne lennünk, nem? Nem vagy gazdag, nem vagy, akkor lúzer vagy. És persze, ezt most mondom én, de mindannyiunk fejében van egy mérce, hogy kéne élni. És ha nem éred el, mi van, ha nem éred el? Akkor az életed szétesett? Akkor símaszkot és pisztolyt veszek elő? Vagy bármit megteszek érte, hogy mégis meglegyen? Tudjátok, hogy mi az egyik leggyorsabb recept a boldogságra? Instant recept a boldogságra. Ezt érted? Instant. Tehát felsorolod nekem az álmaidat, és azt mondod nekem, hogy boldog leszek, hogyha ezeket elérem. Oké? Okay? Én ebben profi vagyok, mert részben ez a szakmám. Embereknek segítek megvalósítani az álmaikat. És az egyik nagyon valós felismerés az, hogy ha mentál higiéniáról beszélünk, tehát most nem csak egyszerűen üzleti sikerről és tanácsadásról, hogy kell egy eredményt elérni, ami inkább szakmaiság, mint életvitel, hanem ha elkezdünk életvitelről beszélni, boldogságról, akkor két út van elvileg. Az egyik, hogy dolgozod 23 évet, és mindazt, ami a listádon van, eléred napi 12 óra munkával, és ahogy eléred őket, boldog lehetsz elvileg. Hogy ilyenkor legtöbbször mi történik, arról most ne beszéljünk, de a másik lehetőség, ami ugyanígy felszabadít, az, hogy elengeded ezeket. Ezt elengeded őket. Oké, sokszor így néz ki a képlet. Sanyi, miért szeretnél gazdag lenni? Azért, mert ha gazdag leszek, akkor nagyon sok pénzem lesz. És mit csinálsz a nagyon sok pénzeddel? Hát megveszek ezt, azt, amazt, és akkor azokkal jobban fogom érezni magam. Na jó, de amikor már kijátszottad magad a kocsiddal, házaddal, stb., akkor mit fogsz csinálni utána? Hát pihenni fogok, és nyugodtan fogok élni. Békében fogom élvezni ahogy süt a nap, fúj a szél, ahogy kék az ég és zöld a fű. Oké. És hogyha csak egész egyszerűen elengednéd a vágyaidat, ha nem szabnál feltételt az élet teljességéhez, hanem csak egész egyszerűen kisétálnál most az utcára, felnéznél az égre, a zöld fűre, és most megnyugodnál, és most élveznéd az életet. És aztán, hogy lesz-e, és mi lesz az extra? Mit szólnál hozzá, ha az a boldogság, amire igazából a legtöbb cél és álom és tervezés mögött a végén mindenki vágyik, oké? Mert el lehet mondani, hogy ezt szeretném, meg azt szeretném, de amikor elkezdünk rákérdezni, hogy de azt miért szeretnéd, és az miért fontos neked, és azért mit vagy hajlandó adni, és ha azt megadod, akkor az miért éri meg neked? Tehát a legvégén, ott a magjában, annak a nagy jövőképnek a magjában mi van? És ott a legtöbben csak egész egyszerűen boldogok szeretnénk lenni. És valójában arról van szó, hogy elhittük, hogy nem lehetünk másképp boldogok, csak hogyha mindezeket a feltételeket teljesítjük. És közben az igazság az az, hogy instant módon boldogok lehetnénk, ha csak a feltételeket elengednénk. A nem valós feltételeket. Mert nagyon sok ezek közül, a feltételek közül valami olyan, amit az én bukott lelkem, az én eltolt, rosszul működő lelkem talált ki. Az enyém személyesen, de a körülöttem lévő embereké, a kultúránk tanította ezt nekünk. És valójában Isten azt mondja, hogy az én országomban én mindent megadok neked, ami az életre kell. Feltétel nélkül. 2 Péter 1. Mindent megadok neked. Azt mondja Máté 3.16, hogy keresd először Isten országát, nem, Máté 6.33, hogy keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik neked. Ez egy állati jó ajánlat. Keresd először Istent, ami amúgy is az egyik legklasszabb dolog, amit csak csinálhatok, és ő azt mondja, hogy ha keresel engem, én vagyok a te szülőd, én vagyok a te apukád, és te olyan vagy előttem, mint egy kisgyerek, nem mint egy 18-20 éves, hanem mint egy 6-7 éves, mint egy kisgyerek. Én gondoskodom, én minden egyebet ráadásban megadok neked. Olyan terheket fogok hordozni, amiket a világban az emberek maguk akarnának hordozni, de képtelenek rá. Megkeseríti az életüket, tönkreteszi őket. Ezeket én hordoznám, ezeket a terheket. Keresd először az én országomat és igazságomat, és azonnal élhetsz. De én azt mondom, hogy nem tudom elengedni a vágyaimat, nem tudom elengedni a féltékenységemet, nem tudom elengedni a félelmemet, nem tudom elengedni. És az az ember, aki egy szabadságra született, méltósággal élő, az életet magához ölelő, nem is tudom, mit mondjak, szabad ember lehetne, az valójában egy kalitkában találja magát. A saját lelkének, a saját életének a kalitkájában. Az elképzeléseinek, vágyainak, lelki gyengeségeinek, és nem tudom, mi mindennek a kalitkájában. Ezért kell beszélnünk a keresztről. Ezt érted? Mert adok neked 1 millió forintot. Ah, nem az, hogy szemkiszúrás, az semmit nem tud csinálni. Adok neked 100 millió forintot. És nagyon fogsz neki örülni, és veszel ezt, és veszel azt. De azt az elcseszett embert, aki te vagy, azt viszed magaddal a 100 millióval együtt. És a 100 millió mellett is ott lesz a féltékenység, az aggodalom, a kívánság. És sorolhatnánk ezer dolog, amitől az élet egyszerűen nem működik akkor sem, hogyha a lista ki van pipálva, és mindent megvalósítottam. A válasz mélyebb, a megoldás mélyebb. És nem azt mondom, hogy ne éljünk egy teljes életet, pont ezt mondom. Csak micsoda önbecsapás, tudod, ezt mondtuk régen, combnyaktörésre kalmopirint szedni. és mert már nem érzem a fájdalmat, azt mondom, hogy minden rendben van. Ha van egy valós mély probléma, arra kell egy valós mély megoldás. Oké. Rendben, jó, ennyi volt a bevezető. Ez se egyrészes lesz, több részes lesz valószínűleg. De ez a helyzet, itt vagyunk. És amiért mi most a keresztről beszélünk, és Istennek igazából erről a zseniális megoldásáról és válaszáról, az ez. Hogy van egy valós probléma, én. Ja, meg te. De az mindegy, az nem az én gondom, az a tiéd. Az én gondom, én vagyok. És ezt tanácsolja Isten, figyeljetek. 1 Korintus 7, 29. Ahhoz, hogy értsétek, itt ezt megelőzőleg a házasságról beszél. Arról, hogy annak, aki megházasodik, annak nyomorúsága lesz a testben. Te miért nevetsz? Oké, tehát azt mondja, ha megnősülsz is, nem vétkezel. Ennek nagyon örülünk. Ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik. Tehát nyilván arról beszél, hogy a házasság az rendben van. Pál egyébként egy érdekes fickó, tehát ő azért mondjuk azt, hogy nem mindenkinek a kedvence házassági tanácsadás szintjén. De mondjuk azt, hogy aláírom, hogy realisztikus, amit mond, mert amit mond, az a következő. Az ilyeneknek, tehát akik megházasodnak, de mondhatjuk úgy is, hogyha most modernek akarunk lenni, bár nem, a Biblia nem pártolja a házasságon kívüli együttélést, de, és ez most nem témánk, hogyha nem megyünk bele, ez nem jó, de ők ugyanúgy szívnak. Tehát, hogy nem attól van szívás a házasságban, hogy összeházasodtak, hanem attól, hogy férfi és nő közel ment egymáshoz, eléggé ahhoz, hogy lássák egymás eddig szépen elszigetelt és eltakart valódi énjét. A Biblia úgy mondja, hogy a régi bűnös természetét. Azt a fickót, akiről az előbb beszéltem, azt a féltékenyt, azt a depressziót, azt az aggódót, azt a kívánságokkal és vágyakkal telít, azt, akit leraksz egy sarokba, és magától elpusztítja a sarkot. Megvan? Két ilyen ember elég közel kerül egymáshoz. Ugye a hollywoodi romantikus filmekben látott idillikus kép, mondjuk azt, hogy 1, 2, 3 hét, 4 hét, 2 hónap, 3 hónap alatt áttetszővé válik, és meglátszik mögötte a valóság. Te. És te gázos vagy. Jó, nem nagyon, gyönyörű vagy, aranyos vagy. Ugye mivel kezdtem? Azzal kezdtem, hogy én tökéletes vagyok. Emlékeztek? Megvan? Emlékeztek? Emlékeztek? Még az elején mondtam. Föl van véve, rajta van. Én nagyszerű vagyok. Tökéletes. És te is. Csak vírusos lett a szoftver. Értem? Vírusos lett a gép. És nagyon. Hányan dolgoztatok már vírusos számítógéppel? Tehát olyannal, amelyik még nem halt meg, de majdnem. Tehát ott kattintasz, klik, és elmehetsz megebédelni. Mire reagál. Úgyhogy Pál, és akkor itt most zárójelnek be, Pál mondja, az ilyeneknek azonban háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék nektek. Oké, tehát mit mond? Azt mondja, hogy háborúságotok lesz. Egy másik fordítás úgy mondja, hogy nyomorúságotok lesz. És ezt most érthetjük a házasságra, férfi és nő kapcsolatra, de hadd terjesszem ezt ki egy kicsit, ámblok az életre, az életben ígéret, hogy háborúságunk lesz, hogy nyomorúságunk lesz. Figyeljetek, ez most nem azért lesz, mert keresztény lettél, vagy nem, hanem ez csak egy garancia. Érted? Tehát figyelj, Nem megyek bele, nem, akkor nagyon hosszú kerülő útra megyek. Csak hidd el nekem, hogy a modern filozófia, ami szerint az élet akkor van a helyén, hogyha gondtalan nyugalomban zajlik minden, az egy, ez egy agyament filozófia, egy agyament elkép, egy irracionális, ez csak frusztráltsághoz vezet. Nem az a megoldás, hogy gondtalan életet biztosítasz magadnak, hanem hogy megtanulsz a gonddal élni. Tehát figyelj, az elmebeteg, aki azt mondja, hogy én soha többet nem fogok fázni, mert nem lesz többet tél. Azt mondani, hogy nem lesznek nehézségek az életben, az olyan, mint hogy én kiiktatom a telet. Itt, ebben az égövben. Nem tudod kiiktatni, fel tudsz rá készülni, tudsz fűteni, fel tudsz öltözni, és semmi baj nem lesz a téllel, élvezheted is, de tagadni a valóságot az ostobaság. Úgyhogy a legcsodálatosabb, a legromantikusabb, a legnagyszerűbb dolog, ami az emberrel történhet, amire mind vágyunk, amire én is vágytam, és amit meg is kaptam, az egy gyönyörű feleségemet. Úgy értem, nézd meg egy filmet ma. Nézd meg egy filmet. Úgy értem, a szerelem, az istenség, a vallásosság magasságába lett emelve. Úgy értem, minden filmnek a végső győzelme, a végső révbeérése az, hogy megtalálják egymást. És tényleg az, ez tényleg csodálatos, most nem vagyok cinikus, de a valóság az az, hogy két, lelkileg komolyan sérült ember szerette meg egymást. És ha szerencséjük van, szeretik egymást, de, és hogyha elég bátrak, akkor őszinték lesznek egymással, és fogják látni egymás gyarlóságát, sérüléseit, bűneit, és szenvedni fognak emiatt. És miközben a leginkább szeretik egymást, bántani is fogják egymást. Azokat az embereket bántjuk a leginkább, akik a legközelebb állnak hozzánk. Mert téged nem bántlak, mert most összeszedem magam, mosolygok, és még ha gondom is van, 10 percig még össze tudom szorítani a fogamat, aztán elsétálunk egymás életéből, és kész, megúsztam. De a feleségemmel, értem, reggel, től estig, és este, amikor le akarok feküdni, akkor is ott van. Nincs hova menni. Úgyhogy azt mondja, hogy az ilyeneknek azonban háborúságuk, nyomorúságuk lesz a testben, én pedig kedveznék nektek. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert az idő rövidre van szabva. És ezt a rövidre van szabva az idő, ezt most értsük arra, hogy ha szeretnéd az életet megragadni két kézzel, ha szeretnéd nem lemaradni az életről, érted, az életről, akkor rövid az időd, kevés az időd, az idő rövidre van szabva. Pál azt mondja, hogy gyerünk, állj föl, nézz a szemembe, hey, ha élni akarsz, akkor most figyelj arra, amit mondok, figyelj. Kedvezni szeretnék neked, jót mondok, úgy értem, értsd meg, ebben bölcsesség van. Az élet ösvényére tanítlak téged. Figyelj oda, ez brutál jó, amit mondok. És nincs túl sok időd. Oké, még 20 év, 30, 50? Nem túl sok. Figyelj. És most elolvasom egybe, jó? Ezentúl azért, akinek van felesége, úgy legyen, mintha nem volna. És aki sír, mintha nem sírna. És aki örül, mintha nem örülne. És aki vásárol, mintha semmie se lenne. És aki él a világgal, a világ javaival, mint aki nem élne vele, mert elmúlik a világ ábrázata. Azt szeretném pedig, hogy gond nélkül legyetek. Ezt mondja. Ezt pedig azért mondom, mert nem akarom, hogy gondban éljetek. Miről beszélt? Értettétek, hogy miről beszélt? Elolvassam még egyszer. Azt mondta, hogy akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna. Aki sír, mintha nem sírna. Aki nevet, mintha nem nevetne. Akinek van, aki él a világ javaival, az éljen úgy, mintha nem volna. Azt mondja igazából Pál, hogy engedd el. Azt mondja, hogy engedd el. Mit? Volt itt egy felsorolás, de
igazából azt mondja, hogy mindent. Engedj el mindent. És az elengedés nem azt jelenti, hogy hazamegyek és kirúgom a feleségemet, és beadom árvaházba a gyerekeimet, mert a Biblia mondta, hogy engedjem el őket, hanem azt jelenti, hogy a szívemben, a lelkemben a feléjük való egyenes kötődést elengedem. Na de várjál, te micsoda apa vagy te, ha elengeded a gyerekeidet? Micsoda apa vagy te, vagy micsoda férj vagy, ha elengeded a feleségedet? Egy bölcs, mert a kereszt valójában arról szól, hogy nem kocsi nélkül maradok, berököm az árokba a trabantomat, és onnantól gyalogjárok, hanem hogy kapok egy új kocsit. Hogy a régi módszerem az életre lecserélődik a semmire. Nem. Egy új módszerre. És az új módszer pedig az, hogy én nem egyenesen kötődök a feleségemhez, a gyerekeimhez, a világ javaihoz, önmagamhoz, mert sírok éppen, önmagamhoz, mert nevetek éppen, mert éppen aggódok, vagy mert éppen kívánkozom, és ez vagyok én, és ez az én életem, hanem én ezeket elengedem. Elengedek mindent. És elsősorban Istenhez kötődöm. Ő hozzá. A félelmemmel ő hozzá megyek. Az aggodalmammal ő hozzá megyek. A feleségem miatt ő hozzá megyek, a gyerekeim miatt ő hozzá megyek. A sírásommal ő hozzá megyek, a nevetésemmel ő hozzá megyek. És ő benne találom meg a választ a sírásra, ő benne kapom vissza a gyerekeimet, ő benne kapom meg a választ a félelmeimre, ő benne lesznek a gyerekeim az enyémek újra. Ami valami olyasmit jelent, hogy eddig itt volt az én életem, az én reményem a jövőre, itt voltak a javaim, itt voltak a félelmeim, itt volt minden, és ezt az egészet kivittem Isten jelenlétéből, elvittem az ő országából, egy távoli helyre az erdőben, ahol karókból építettem egy kerítést, és ott bent volt az én életem, ahol minden rajtam múlt, ahol mindennel nekem kellett elbánnom, ahol én küszködtem a félelmeimmel, ahol én küszködtem az álmaimmal, ahol csak én voltam az egyetlen, aki megelégíthetem magamat, ahol nekem kellett elintéznem mindent, és az egész nem működött. Mint amikor egy 7 éves gyereket kiviszel az erdőbe, és azt mondod neki, hogy sok sikert. De nem ám a falu melletti erdőbe, hanem 200 kilométerre a következő lakott területtől. Mit csinál az erdőben a 7 éves kisgyerek 200 kilométerre a következő lakott területtől? Mondjuk egyszer röviden. Meghal. Ezt csinálja. Meghal. Ezt csináljuk mi is. Elvenen haldoklunk, mert rossz a módszerünk az életre. A mi módszerünk az életre az, hogy kisétálunk Isten jelenlétéből, és egy megoldhatatlan terhet hordozunk, egy megoldhatatlan feladatot akarunk megoldani, az életet. És Isten azt mondja, hogy engedd el, és adod a nekem. Gyere be az én országomba, ahol én vagyok a király, ahol én vagyok az úr, ahol én vagyok a felelős, ahol én vagyok a teherhordozó, ahol én vagyok a te gyógyítód, ahol én vagyok a te erőd, ahol én vagyok Isten. Gyere be az én országomba, és én gondoskodom rólad. De ahhoz neked el kell engedned, mert szabad akaratod van, mert hogyha te úgy döntesz, hogy te fogod és te csinálod, akkor én azt tiszteletben tartom, de akkor szenvedsz vele, akkor annyira jutsz vele, amennyire te képes vagy jutni. Engedd el, add oda nekem, és én nekem gondom lesz rá. És hogyha elengedem a feleségemet, jobb lesz vele a kapcsolatom, mint valaha. Mert nem fog fájni, hogy bánt. Mert nem fog fájni, hogy nem ad nekem. Mert nem vártam tőle, hanem adni akartam neki. Mert odaadtam őt Istennek, és Istentől várok. És Isten ad nekem, ő szeret engem. És ő azt mondja, hogy légy türelmes a feleségeddel. Légy türelmes vele, adj neki, még akkor is, ha nem kapsz tőle. És adok neki, mert van Istentől. Mert odaadtam neki, és az én kapcsolatom elsősorban vele van. És mi van a félelemmel. A félelem, hogy magamra nézek, és mi lesz, és mit fogok csinálni. Nagyon rossz válasz, mert nem tudom, hogy mit fogok csinálni. De ha a félelmemet odaadom Istennek, akkor azt kérdezem, hogy te mit fogsz csinálni. És ő azt mondja, hogy biztos jövőt garantálok neked. Jó tervem van vele, Jeremiás 29 szerint. Szóval én tudom, hogy mi a tervem veletek. Kívánatos, szép jövőt tervezek nektek. Én nekem van erőm erre. Nézz rám, és bíz bennem, és én, az én kezemben van a holnap. Megint Máté, ahol idéztük, ugye Máté 6.33, azt hiszem 34-ben van, hogy ne aggódjatok a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Minden napnak a maga baja. Elég. És amikor azt mondja, hogy a holnap majd aggódik magáért, az arról szól, hogy a holnappal majd én foglalkozom, mondja Isten. Te csak élj ma szabadon, mert a holnap biztonságban van az én kezemben, de ahhoz előbb adod a nekem. És ha odaadod nekem a holnapodat, nincs miért aggódnod miatta. És a féltékenység ugyanígy. Mi lesz, mi lesz? Ha elengedtem a feleségemet, ha elengedtem, akkor már elveszítettem. És Istennek adtam, és ő rajta múlik, hogy mit tesz vele, és mit nem. És el tudom fogadni, de ő azt ígéri, és ő azt mondja, hogy de én veled vagyok, és én biztonságban tartalak, és ez rendben van, és csak bíz bennem, és élek. És a jövőm, a karrierem, figyelj, miért akarsz jövőt és karriert? Egyébként lesz, de te már most király vagy, már most hercegnő vagy, már most az vagy, aki álmodni sem mertél. Nem kell valamivé válnod, már most az vagy, az én gyermekem vagy, az én örökösöm vagy, a mindenható Isten jobbján ülsz, hogy értem, nincs ennél nagyobb, nincs ennél magasabb, és ne azért akarj elérni valamit, hogy valami, ami nincs neked, meglegyen, mert már megvan, hanem érj el azért valamit, mert már megvan. Mert a királyok királyi dolgokat tesznek. Értitek a különbséget? Óriási a különbség. A Trabant és a kis széria számú. Öt millió eurós sportkocsi között. Úgyhogy azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Ezt mondja Pál. Nem akarom, hogy szívjatok, nem akarom, hogy gondban éljetek. Tehát azt mondom, hogy akinek van felesége, úgy éljen, mintha nem volna. Aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, és aki vásárol, mintha semmije sem lenne, és aki él a világgal, mint aki nem élne vele, mert elmúlik-e világ ábrázata. Azt szeretném pedig, hogy gond nélkül legyetek. Hogy gond nélkül legyetek. Az élet nem nehéz. Az élet lehetetlen. Az élet mert a legrosszabb, ami történhet veled, az az, hogy megy neked. Hogy sokáig megy neked. Isten nélkül. Mert ez a siker azt tanítja neked, hogy a módszered jó. Hogy igenis venni kell a cuccokat, kivinni az erdőbe, felverni azokat a léceket, azokat a faágakat leszurkálni a földbe, az lesz a kerítés, és a kezedbe kell venni mindent, meg kell, hogy legyen az akaratod, a te terved, a te elképzelésed, a te álmaid, meg kell, hogy legyen minden úgy, ahogyan a világ azt tanította, hogy azt megálmodtad magadnak, és csak össze kell szorítanod a fogadat, és rendben lesz, és rendben lesz. És nézd meg, egész jól ment idáig. Nézd meg, egész jól ment. Jó a módszerem, jó a módszerem. És nem jó. Nem jó. Arrogánsnak tűnik a mondat, de sok embernek mondtam már, hogy figyelj, amit most mondasz, azért mondod, mert még nem éltél eleget. Csak egyszer nem éltél még eleget. El fognak jönni azok a napok, amiket nem szeretsz. Jön olyan idő, amikor a felhők után újra felhők jönnek, eső után újra eső. És nem azért jön, mert
Isten haragszik, vagy bármi, hanem azért jön, mert meg akarja tanítani a jobb utat, a jobb utat. És a jobb utat nem tudja neked odaadni csak úgy, hogyha a rosszabb utat te kész vagy elengedni. Mondtuk ezt olyan sokszor, hogy a legjobbnak nem a rossz az ellensége, hanem a jó. Mert a rossz kinek kell? A rosszat elengedem, a rosszat rögtön elengedem, de a jót nem. És mert ragaszkodom a jóhoz, ezért amikor a legjobbról beszélnek, azt mondom, nem akarom, ne nyúj hozzá, ne nyúj az életemhez. Ez jó így nekem. És hogyha bízol az Úrban, és őneki adsz mindent, akkor az tökéletes. Akkor ne is engedd, hogy bárki hozzányúljon. Mert te már a keskeny ösvényen vagy, amely tágas térre visz téged. Isten a keskeny ösvény, ő benne bízni, ő rá hagyatkozni, neki adni mindent. De ha a saját kezedben szorongatod az életedet, akkor csak ennyit tudok mondani, hogy van egy nagyobb élet, van egy boldogabb élet, van egy nagyobb élet, ahol odaadod Istennek, és te szabaddá válsz. És visszakapsz tőle mindent. Nem kell neki a kocsid, a házad, az álmaid, nem kell neki semmi. Te kell lesz neki. És visszaad neked mindent. Bearanyozva, kifényesítve, biztonságban. Úgy lesz igazán a tiéd. Ezt mondtam valamikor régebben, hogy nem vagy kész birtokolni valamit addig, amíg nem vagy kész elveszíteni azt. Nem vagy kész arra, hogy birtokolj valamit addig, amíg nem vagy kész elveszíteni. Mert a rabja leszel, a rabszolgája leszel, meg fog gyötörni. Az, ami jóra lett volna, az fog meggyötörni. De amikor valakinek nagy vagyona lesz, és azt gondolta, hogy szabad lesz tőle, és boldog, és jönnek a vagyonnal való terhek. Oké, két eset van. Van az egyik, ahol nem jön a vagyonnal való teher. Ők azok a lottómilliómosok, akik 5 évvel később ugyanott vannak, ahol voltak azelőtt. Oké, mert ők csak elverték a pénzt. Nulla IQ, semmi felelősség, elment a lé, ennyi. De a másik fajta ember meg megérti, hogy Úristen, felelősséget kaptam, egy vagyont kaptam, gazdálkodnom kell, mostantól nem vagyok áldozat, aki csak sodródik az életben, és hát nem kell döntéseket se kell hoznom, mert én csak egy kicsi gyegérke vagyok, áldozatként sodródom az életben, milliárdos lettem, döntenem kell, felelősségem lett, és tudod, és egy rossz döntés, és tudod, és fél milliárd elment. Mert befektettem egy vállalkozásba, ami teljes csőd volt, és tudod, és vettem itt házat, vettem ott házat, és adtam ennek kölcsön, és egy másik fél milliárd elment. És egyszer csak elkezdek rájönni arra, hogy terhet hordozok azzal, amim van. Hogy gazdálkodnom kell vele, hogy gondoskodnom kell róla. Beszéltem egyszer egy ilyen sráccal, azt mondja, figyelj, egy olyan napon, ahol nem foglalkozok, a pénzem elő milliárdos volt, egy családi háznyit bukok rajta. Csak azzal, hogy hagyom inflálódni. Oké, én minden nap bukok egy családi házat. Minden nap bukok egy családi házat. Azt mondja, menj oda egy házhoz, ami sok embernek egy élet munkája, aknázd alá és robbansd föl minden reggel. Ezt jelenti nekem az, amikor nem vagyok toppon, és nem forgatom a pénzemet. Egy terhet kapott vele, egy felelősséget. Valami, ami olyan jónak tűnik, hogy ha megtartom magamnak, ha kezemben fogom, ha nem adom oda Istennek, akkor átokká válik. Trabant helyett egy új autó. Nem a semmi, hanem egy új, egy spéci, egy működő módszer az életre. Nagyon mély bölcsesség. De ha megtalálod, a nagybetűs élet a tiéd. Mikor? Most. A megértés pillanatában, a hit pillanatában, az elengedés pillanatában, az az élet, amit vágytál élni majd egyszer a jövőben, ha mindent elérsz, az azonnal ott van. Ahogy rábízod magad Istenre, ahogy keresed az ő országát és igazságát először, ahogy gyermekké válsz az ő udvarában, az élet könnyűvé válik. Megvan? Nem tudom, hogy megvan-e. Lehet, hogy nekem sincs még meg. De ez az igazság. És erről fogunk beszélni az elkövetkező hetekben. A keresztről, az élet ösvényét keressük. Azt az utat, amelyről, ha majd visszanézünk, nem lesz megbánás bennünk. Ahol igazán bölcs emberek voltunk. Ahol igazán, amit az élet csak adott, mi megragadtuk és a magunkévá tettük. Ezen az ösvényen az egyik mérföldkő az a kereszt és annak a megértése. Úgyhogy zárjuk egy imával, és... Hát és ennyi. Mennyei atyánk. Mindenható Isten. Köszönjük, hogy tanítasz minket a te titkaidra. Hogy az élet titkaira tanítasz minket. Hogy nem vonod meg a válladat, és mész tovább, és mondod azt, hogy hát ostobák, szenvednek is ennyi. Hát szenvedjenek, hanem utánunk jössz, és tanítasz minket, és meggyőzöl minket, és a szívünkre beszélsz, és hihetetlen csodákat, titkokat osztasz meg velünk, amelyek működnek, amelyek valóságosak. És az egyik ilyen a kereszt, az elengedés. Az elengedés. A kereszt az a hely, ahol a függőleges, az isteni élet találkozik a vízszintessel, az emberi élettel. És ahol a kettőt kicserélhetem. Ahol Krisztussal együtt meghalok, de vele együtt fel is támadok egy új életben, és az már működik. És ebben az újban őrá bízok mindent, őrá hagyok mindent, elengedek, és szabaddá válok arra, hogy igazából birtokoljak. Úgyhogy ha úgy hallgatod ezt az üzenetet, hogy még sohasem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, ezzel kezdtük, ugye, ez a kereszt elsődleges jelentése, hogy Isten meghalt, értünk a bűneinkért, és aki hisz ebben, ha te hiszel ebben, ha te ezt elfogadod, akkor azonnal örök életed van, de ha nem hiszel ebben, ha ezt nem fogadod el, akkor nincs örök életed, akkor elveszel, így mondja a Biblia, hogy el ne vesszen az, aki hisz, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgyhogy arra kérlek, hogy higgy most benne. Csak mondd azt neki, hogy hiszek Jézus, te vagy a megváltó, te vagy a messiás, hiszek benned, adj nekem örök életet. És ő ad készségesen, azonnal, ad neked új életet. Csak mondd neki, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. És ő ad neked készségesen, azonnal, feltétel nélkül ad neked. És aztán még sokkal többet, csak mondd, hogy elfogadlak Jézus. Adj nekem örök életet, te vagy a messiás, te vagy a megváltó. Te mentettél meg engem, te haltál meg helyettem. Adj nekem örök életet, és ő ad neked. Hogyan? Készségesen, feltétel nélkül. Köszönjük, Urunk. Te nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus nevében. Ámen. 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 Köszönöm a figyelmeteket. Hivatalosan el kéne mennem gyorsan, mert Érden lesz egy házi csoport, egy ilyen bibliatanulmányszerűség. De ha esetleg van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, vagy bármi, akkor egy pár percet még eltölthetünk ezzel. Mit szóltok hozzá? Van-e kérdés ehhez?